Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet és vendégeinket is. Látom, hogy szép számmal összegyűltünk. A mai ige hirdetés témája nem lesz egy könnyű téma, de azért remélem, hogy mindannyian gazdagodni fogunk tőle, és áldásokat nyerünk általa. Nyissuk ki a Bibliánkat a Zsoltárok könyvénél, és a 105. Zsoltár 4. versét olvassuk el. Tehát így olvasom a 105. Zsoltár 4. versét. Kívánjátok az Urat és az ő erejét, keressétek az ő orcáját szüntelen. Mit jelent keresni Istennek az orcáját? Ugye régies kifejezés, az Isten orcája az maga az Isten tulajdonképpen. Az Isten keresés lesz a mai témánk, és ezt vizsgáljuk meg egy kicsit közelebbről. Azt mondja Ézsaiás könyve 45. fejezet 15. versébe, hogy bizony te elrejtőzködő Isten vagy, Izraelnek Istene szabadító. János evangéliumában meg egy olyan verset olvasunk, egy olyan igét olvasunk, hogy az Isten soha senki nem látta. Az egyszülött fiú, aki az atya kebelében van, az jelentette ki őt. Tehát a Biblia nem rejti véka alá azt, hogy Istent nem lehet megtalálni olyan egyszerűen, elrejtőzködött, és soha senki nem is látta. De gondolom, hogy közöttünk sincs senki, aki ezt kétségbe vonná, hiszen ugye a világ elég sok erőfeszítést tett már arra, hogy az Isten létét tagadja vagy bizonyítsa. Főleg az ateizmus korában ez nem egy mellékes szempont, nem egy újra és újra előjövő téma, de még senki nem találta meg, és bizonyítékot sem találtunk rá. Nem mondhatjuk azt, hogy ez a dolog ez leül, ugye, maga a természettudományokban is fel-fel bukkan újra és újra. Talán emlékeztek, vagy nem olyan régi hír, hogy az ismert nagy természettudós Stephen Hawking, aki az Isten kérdésről egy komoly előadást tartott és könyvet is írt, hát ő éppen azt hozta ki belőle, hogy szerinte nincsen, de nem merte kimondani, hogy nincs, csak azt mondta, hogy az ő megfogalmazása szerint, hogy az univerzum és a világ létrejöttéhez nincs szükség, nem volt szükség egy Istenre. Tehát a megfigyelések alapján ide jutott. De tény az, hogy akár lelkileg, akár tudományos szempontból közelítjük, ez mindig egy aktuális téma, és hát senki nem tudja biztosan, és senki nem találta még meg. De aki hisz a Bibliának, ez sokkal hamarabb megértheti, hogyha ezeket az igéket elolvassa, hogy ugye, amit a János evangéliuma is mond, meg az Ézsaiás könyve, hogy Isten elrejtőzködő Isten, és soha senki nem látta. De mégis, hogyha Isten elrejtőzködik, és senki nem látta, akkor a Biblia miért mondja azt, hogy keressük őt? Nem paradoxon ez a dolog egy kicsit, hogy nem láthatjuk, meg elrejtőzködött, de akkor mégis keresnünk előtt, sőt, arra buzdít. Sőt, hogyha egy másik igét nézünk, Ámos könyvében azt mondja, hogy így szól az Úr Izrael házához, engem keressetek és éltek. Tehát nem csak, hogy keresnünk kell őt, és keresnünk az ő orcáját szüntelen, hanem ha élni akarunk, akkor is őt kell keresnünk. Akkor hogy van ez? Ugye az élet a Bibliában nem ugyanaz, mint amit mi életnek tudunk, mert hát hiszen a világon nem sokan keresik Istent, és mégis élnek. Isten szemében az élet az más, mint a mi szemünkben. Van a Lukács evangéliumában egy olyan fejezet, illetve egy olyan párbeszéd, ahol Jézus az egyik írástudóval beszél, és azt mondja az írástudó neki, hogy hát követni szeretné, de előtte el szeretné rendezni a szüleit. Úgy mondja az ige, hogy hadd temessem el az én szüleimet, és utána követlek téged. Ez ugye nem azt jelenti, hogy meghaltak, és el kell őket temetni, hanem még ugye öregségükre még gondozza őket, elrendezés, amikor végül ezeket a kötelességeit letudta, akkor majd követné Jézust. És Jézus azt mondja neki, egy nagyon érdekes dolgot mond, elsőre talán egy kicsit megbotránkoztató, hogy hagyjad, hogy a halottak temessék el az ők halottaikat, te kövess engem. Ami azt jelenti, hogy Isten szemében, aki nem őt követi, az Isten szemében az halott. Tehát ez megbotránkoztatónak tűnhet, de az ember a bűneiben, az Isten szemében halott. És mi mindössze az ő kegyelmének köszönhetjük azt, hogy élünk, és az életünk folyik most is. De ugyanakkor a másik oldalról viszont azt mondja, hogy mindenek élnek ő néki. Tehát, hogyha szintén a Bibliában, ez a Lukács evangélium a 20. fejezet 38. verse azt mondja, hogy Isten nem a halottak Istene, hanem az élők Istene, mert mindenek élnek ő néki. Sőt, Jézus még azt is hozzátette, hogy amikor Mózessel beszélt a csipkebokornál, akkor azt mondta, hogy én vagyok Ábrahám, Izsák és Jákób Istene. És ugye akkor már nem élt sem Ábrahám, sem Izsák, sem Jákób. De ő mégis azt mondta, hogy az ő Istene vagyok, és azt mondja Jézus, hogy ehhez tette hozzá, hogy Isten nem a halottak Istene, hanem az élők Istene. Tehát mindenek élnek ő néki, és hozzátehetnénk, hogy akik megtértek, akik végül győztek, akik eljutottak. Tehát Istennél, ha valaki halott, az is élő, de hogyha valaki élő, az is halott adott esetben. Tehát egy kicsit érdekes ez a hozzáállás. De térjünk vissza a keresés témakörére, mert ebbe szeretnénk egy kicsit elmélyülni a mai napon. Az a kérdés, hogy ha azt mondja a Biblia, hogy elrejtőzködik, és senki nem látta, de mégis arra buzdít minket, hogy keressük őt, akkor meg lehet-e őt találni? Tehát megtalálhatjuk-e úgy, hogyha senki nem látta? És erre is van igénk. Azt mondja az Ézsaiás könyve 55. fejezet 6. verse, keressétek az Urat, amíg megtalálható. Hívjátok őt segítségül, amíg közel van. Jeremiás 29. fejezete 13. verse pedig az egyenesen így mondja, tehát Jeremiás 29.13. Kerestek engem, és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem. Tehát láthatjuk, hogy Istent meg lehet találni, csak nem úgy, ahogy mi szeretnénk, vagy ahogy mi kíváncsiak lennénk rá, hogy objektív módon. Bár hozzáteszem, hogy voltak azért a történelemben olyanok is, akik látták az Istent, majdhogy nem színről színre, mert gondoljunk bele, hogy a Sínai hegynél még a hangját is hallották, amikor a parancsolatokat kihirdette a zsidók. Tehát az Úr nem mindig rejtőzködött el annyira, de alapvetően elrejtőzködik, és tulajdonképpen mi sem láthatjuk őt, és nem számíthatunk arra, hogy ebben az életben valaha szemtől szembe láthatjuk őt. Nézzük meg, hogy lehet akkor őt keresni, és hogy lehet megtalálni. Tehát ugye, hogyha néhány kérdést kell megvizsgálnunk, először is az, hogy kit keresünk, miért keressük, hogyan keressük, és hogyan találhatjuk őt meg. Ez azt hiszem, hogy mindannyiunknak létkérdése, mert végül is egyre inkább vallásosabb világban élünk. Ugye mi is azért vagyunk itt, mert hiszünk, valamilyen szinten hiszünk és reménykedünk, ki többé, ki kevésbé, de abban talán mindannyian egyetértünk, hogy nincs értelme vallásos dolgokról beszélni, és a vallásos életet élni, hogyha az Isten kérdést nem tudjuk tisztába tenni, ha nem találjuk meg az Istent a mi személyes életünkben. Tehát nekünk ezt teljesen 100%-osan tisztába kell tenni. Nincs értelme annak, hogy valamiféle kételj maradjon bennünk. Ugye a kételj az embert megkísértheti bármikor, és meg is kísérti. De ezek olyan alapvető dolgok, ami akár most kezdjük, akár már előre haladtunk ebben a folyamatban, nekünk ezt tisztába kell tenni. Ez az alapja az egész hitéletünknek, hogy az Istent megtaláltuk-e, vagy nem találtuk meg személyesen mi magunknak. Először nézzük meg, hogy ki is az, akit keresünk tulajdonképpen. Tehát mit gondolunk mi Istenről? Sejtjük, hogy, hogy ő létezik, vagy talán azt is lehet tudni, hogy milyen ő, tehát milyen lény, milyen személyiség, milyen vonásai vannak. Ne talán már személyes tapasztalataink is vannak róla. Például tudjuk-e, hogy ő egy szuverén, egy személyiséggel rendelkező lény? Tehát ugyanolyan személyiséggel rendelkezik, mint amilyennel mi is rendelkezünk. Ugye tud szeretni. Tehát a Bibliából tudjuk azt, hogy tud szeretni. Sőt, ő maga a szeretet. Azt mondja János 3. fejezet 16. verse, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Egyik alapvető igéje a Bibliának. Isten indítéka az ember irányába az egyedül a szeretet. Tőle tanultunk mi is szeretni. Tud örülni az Isten. Azt mondja a Szentírás valahol, hogy énekléssel örvendez az ő fiainak. Tehát nem csak egyszerűen örül és megéri az örömérzést, hanem olyan is lesz, és talán mi is látni fogjuk valamikor az örök életben, hogy énekléssel örvendez. Énekel az Isten. Ugye nehéz elképzelni. Tud szenvedni az Isten. Azt mondja a zsidókhoz írt levélben, hogy minden szenvedésünket ő is szenvedte. Rövid kijelentés, de hogyha komolyan vesszük és elgondolkodunk rajta, akkor azért úgy gondoljuk végig, hogy ezen a világon mennyi szenvedés volt, és most is mennyi szenvedés van. Milyen szörnyűségek történnek, elég a tévét bekapcsolni, megnézni a híreket, de a saját környezetünkben is, meg a saját életünkben is azért elég nagy próbák vannak, és Isten úgy átéli ezeket a szenvedéseket, ahogy mi magunk átéljük. Nem úgy, mint ahogy mi átélünk másvalakinek a szenvedését, mert mi nem tudunk olyan részvétel lenni mások iránt, még hogyha szeretjük is az illetőt, valamennyire beleéljük magunkat az ő helyzetébe, de Isten úgy átéli a mi szenvedéseinket, ahogy mi magunk azt átéljük, és mindenkiét. Érdemes ebbe belegondolni. Isten tud szomorkodni. Azt mondja az ige, hogy bánkódik. Bánkódik a gonosz miatt. Ugye nem csak, hogy szenved, de szomorkodik is. Tehát amikor az ember valami belülről rágja, és nem tud azon túl lenni, és szenved tőle. Tehát ő ezeket is ugyanúgy át tudja élni, mint mi. Tehát érdemes ezen elgondolkodni, hogy az Isten az egy érző lény. Sőt, a legérzékenyebb lény a világon, aki létezik. És érdemes magunkba tudatosítani azt, hogy nem áll tőlünk messze az ő természete, az ő személyisége. János evangélium a 14. fejezetében, 8-9. verset olvasom. Mondta néki Filipp, Uram, mutasd meg nékünk az atyát, és elég az nékünk. Mondta néki Jézus, annyi idő óta veletek vagyok, és mégsem ismertél meg engem, Filipp. Aki engem látott, látta az atyát. Mi módon mondod azért, mutasd meg nékünk az atyát? Jézus ember volt, ugyanolyan ember, mint mi. És Jézus teljes egészében be tudta mutatni az Istent, az Isten jellemét. Nem csak a fedhetetlen jellemét, hanem a természetét, az érzelmeit, a mindenét. Tehát Jézus egy az egybe tudta bemutatni az atyát, úgy, ahogy mi emberként embert látunk. Bár az Isten nem ember, de azért közelített meg minket Jézus által úgy, hogy Jézus egy személyben Isten is ember is volt, hogy mi emberként lássuk azt, hogy ha emberként jelenne meg az Isten, akkor milyen lenne? Mert mi csak ilyen fogalmakat tudunk alkotni Istenről. Tehát elvontabb fogalmakat ennél nem nagyon tudunk alkotni. Krisztus személyén keresztül megismerhetjük az Istent, megismerhetjük az Atyát, és az a jó, hogyha mi Istent keressük, akkor egy ilyen valakit keresünk, aki hozzánk hasonlít sok tekintetben. Csak így tudunk valamiféle személyes közelségbe kerülni vele. Hogyha nem így keressük őt, akkor nem lesz személyes ez a keresés. Akkor mi valami elvont lényt fogunk keresni, aki távol van tőlünk, aki óriási hatalma, bölcsessége van, de igazából hozzáférhetetlen és számunkra felérhetetlen. Ami igaz egyébként, de nekünk nem ezt a fajta Istent kell keresnünk, hanem azt, aki Krisztusban megközelített minket, aki ugyanolyan ember, mint egy bárki közülünk. Valamilyen nekünk csak így tudjuk azokat az érzelmeket, azt a szeretetet is érezni iránta, nem csak azt a tiszteletet és hálát, amit éreznünk kell, hanem egész közel, személyesen közel kell tudjuk engedni magunkhoz. Okunk van őt keresni, gondolom, tehát ez senkinek nem kérdéses. Akár világi emberek vagyunk, akár vallásos emberek vagyunk. Ugye mindenki valamikor találkozott az élete folyamán a transzcendens fogalmával, az, hogy ezen a világon túl valami még létezhet, vagy létezik, és minden embert hajt valahol a kíváncsiság, hogy ezt megtudja. Még akik a legkevésbé is foglalkoznak ezzel valamilyen szinten, azért ez felkelti az érdeklődésüket, hogy amit itt magunk körül látunk, ezen kívül van-e valami más is. De nem csak ez, hanem a világban társadalmi problémák vannak, személyes problémáink vannak, szenvedéseink vannak. Okunk rengeteg van, hogy keressük az Istent. De mégis azt látjuk, hogy az emberek egy része nem keresi. És éppen a héten beszélgettünk testvéreinkkel, hogy vajon mi lehet az oka annak, hogy az emberek egy része keresi az Istent, tényleg kutatja, keresi, nem adja fel, és van egy része, akik teljesen közömbösek, és nem érdeklik ők, ki is mondják, hogy őket ez a dolog nem érdekli. Vagy ha szóba jön valamilyen felszínes szinten, azért foglalkoznak vele, de aztán utána mégis látszik, hogy ez őket nem érdekli, és nem foglalkoznak vele. Mi lehet az oka, hogy az emberek ilyen megosztottak ebben a kérdésben? És ha mondjuk ezt egy kicsit megvizsgáljuk, akkor én egy ilyen fokozatosságot látnék ebben, hogy milyen szinten az emberek milyen szinten jutnak el az Istenhez egyre közelebb, és hol hagyják abba az ő keresését. És különböző fokozatokat lehet ebben felfedezni. Mondjuk, hogyha valaki először találkozik az életében az Isten kérdéssel, akkor általában nyitott. Tehát először mindenkit érdekel, hogy ki is ez, mi is ez, létezik, van teremtő, nincs teremtő. Ugye szembesülünk a saját létezésünkkel, a saját bonyolultságunkkal, azzal, hogy a tudomány nem tud mit kezdeni magával az élettel, az emberi aggyal, és az emberbe felmerül a kérdés, hogy hát tényleg akkor ez honnan van, tényleg van-e egy teremtő. De aztán van, aki már itt elakad, mert azt mondja, hogy hát tulajdonképpen mindenre van tudományos magyarázat. Ugye a modern ateizmus a felvilágosodás után mindenre magyarázatot szült, és azt mondja, hogy hát ugye nem látjuk, elrejtőzködik, ugye a Biblia is mondja, hát akkor szerintem valószínűleg nincs is, tehát nem érdemes ezzel foglalkozni. Van, aki azért ennél tovább megy, kutat, keres, akár tudományos bizonyítékokat keres, akár másfajtát, de előbb-utóbb itt is elakadunk, mert ugye az Isten elrejtőzködött, nem fogjuk megtalálni. Aztán van, aki rájön, hogy máshogyan kell keresni. Nem objektív módon, hanem valahogy a lelkület oldaláról, valahogy személyesebben, és ott jut el egy bizonyos szintig. De ott is el lehet akadni. És itt is több okból lehet elakadni. Tehát, hogyha valaki mondjuk ráébred az ő elveszettségére, az Istenre utaltságára, és azt mondja, hogy ő azért ennek szeretne utána járni, és szembesül, és végül találkozik valamilyen módon Istennel, és találkozik az ő kijelentésével, akkor nagyon gyakori az, hogy nem megfelelőképpen kap Istenről képet, nem megfelelő képet kap róla. Tehát ugye a világ tele van vallásokkal, tele van irányzatokkal, és mindenki tud valamit mondani, mindenkinek van valami véleménye. Csak keresztény vallásból több ezer van, de ott vannak az ezoterikus irányzatok, a különböző egyéb vallások, és mindenki tud kész megoldást nyújtani. Na most, hogyha valaki keresi az Istent, akkor akkor vajon hová forduljon, mert magyarázat van rengeteg. Tehát már itt is valahol az ember beletévedhet egy zsák utcába, vagy belekerülhet egy olyan utcába, ahonnan aztán megreked, vagy nem tud tovább menni, vagy aztán az egésztől elmegy a bizalma és a kedve. De aztán vannak olyanok, akikhez eljut a tiszta tanítás és a tiszta ige, hogyha feltételezhetjük, hogy van egy valóban egy Isten, aki az igéjét kinyilatkoztatta, tehát ugye eleve ebből indulunk ki, de mégis elakad, mert az ige nem olyat mond, ami neki tetszik. És valahol itt lehet megragadni a dolgok gyökerét. Azt mondja a zsidókhoz írt levél 4. fejezet 12. verse, hogy Istennek beszéde élő és ható, élesebb, mint a kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait. Amikor az Isten igéjével szembesülünk, akkor az általában belevilágít a mi lelkünkbe is. És megmutatja, hogy kik vagyunk mi valójában. És ez a szembesülés, ez nem szokott kényelmes lenni és kellemes. Nincs ember, aki ezt, hogy úgy mondjam, csak kitörő örömmel tudná fogadni. Azt mondja, hogy megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait. Az ember sokszor nem tudja, hogy milyen indulatok és milyen indítékok vannak a szívében. És amikor az Isten beszédét hallgatja, akkor ezek fel fognak előtte tárulni. És ez egy nagyon fájdalmas szembesülés az embernek. Itt nagyon sokan visszafordulnak. Talán emlékszünk Pál esetére Félix helytartóval, ez az apostolok cselekedeteiben van leírva, amikor Pált maga elé hivatta, és Pál tanította őt a Krisztusban való hit felől. Azt mondja, hogy mikor pedig ő igazságról, önmegtartóztatásról és az eljövendő ítéletről szólt, megrémülve mondta Félix, most eredj el, de mikor alkalmatosságom lesz, majd még magamhoz hivatlak téged. És nem tudom, hogy tudjuk-e, hogy hivatta-e még magához Pált Félix. Nem hivatta magához többet. Tehát itt is el lehet akadni, és nagyon sokan, talán a legtöbb ember valahol itt akad el az Isten keresésben, hogy azt mondja, hogy én szeretném úgy élni az életemet, ahogy azt én a legjobbnak látom, és nem szeretném, ha ebbe bárki beleszólna. Még Isten se szóljon bele, hogy én mit, miért csinálok. Ez nekem szuverén jogom van, és Isten tényleg nem szól bele. Tehát ő tiszteletben tartja a szabad döntésünket, de ha megkérdezzük a véleményét, akkor azt el fogja mondani. Viszont ennek lehet ellenállni, és hátat lehet ennek fordítani. És kérdés, hogy ezek után még kimarad, aki nem adja fel, és aki szembe mer nézni magával, és tovább is érzi a hiányt, az Isten hiányát az életében, az elveszettségét, és végül dönt, hogy az életét Istennek átadja. Ugye sokan, akik itt vagyunk, ezen a döntésen már túl vagyunk, és megkeresztelkedtünk, és elnyertük azt a kegyelmet, amit az Isten nekünk adni akart, és üdvbizonyosságot is nyertünk tőle. Csak hogy itt még nincs vége az útnak. És ha lehet még fokozni azt, amit eddig mondtam, akkor azt mondhatnám, hogy innentől kezdve még nagyobb veszélyek leselkednek az emberre. Amikor valaki az Istennek átadja az életét, akkor általában lenyugszik, mert azt mondja, hogy most már sinem vagyok, most már az üdvösség az enyém, az ígéretek az enyémek, megküzdöttem a hitnek a harcát, nehéz volt, de meghoztam ezt a döntést, megfordultam, hátat fordítottam a világnak, mostantól kezdve egyenes úton megyek az üdvösség felé, most már semmi nem jöhet közbe. De látom a mosolyokból, hogy ez, ti is tudjátok, hogy ez nem egészen így van. Bibliai példákat is ismerünk, éppen a szombatiskolán volt szó a 10 szűz példázatáról. Ugye a szűz, a szűzek a Bibliában a tiszta egyházat jelölik. Ugye ez egy jelképes megjelölés. A hívő népet jelölik, a szűz az azt jelenti, hogy nem létesít kapcsolatot másokkal, csak az övéivel. Ugye ez jelképesen azt jelenti, hogy aki az Istenhez hűséges, és más eszméknek, más irányzatoknak nem enged, hanem csak az Istennek hisz, és az Istenben hisz. És az, a példázat azt mutatja, hogy a végidején, amikor kiéleződik már a világon a helyzet, amikor Krisztus már közel van, az ő második visszatérése, akkor az ő népét két részre osztja. Van 5 szűz, akiknek van olaj a lámpásukban, és van 5 szűz, akiknek nincs olaj a lámpásukban. Az olaj az a Szentlélek jelképe. És akiknek nincs olaj a lámpásukban, azokról nagyon szörnyű dolgot mond. Azt mondja, hogy elküldik őket olajért, mert nincs olajuk, kérik, de nem tudnak nekik adni a többiek. És amikor visszajönnek, akkor bezárult az ajtó, és nem tudnak bemenni rajta. Vagy mondok egy másik példát, amikor a Mózes a zsidó népet kivitte Egyiptomból, és Kánaán határára értek. Ugye talán ismerő sokunknak a Kádes-Barnea kifejezés. Mi történt ott? Az történt, hogy megijedtek a kánaánita népektől, és nem mertek bemenni. És Isten azt mondta, hogy ha nem mentek be, akkor itt fogtok maradni. És végül abból a népből, akik kimentek Egyiptomból, akik 19 évesek vagy afelett voltak, azok közül hányan mentek be Kánaánba? 2 ember. És tudjuk-e, hogy hány ember ment ki Egyiptomból körülbelül? 600 ezer férfi volt, de a Biblia, amikor a férfiakat számolja, de nem számolja a családjaikat. Minden férfinek családja volt, legalább egy felesége, meg mondjuk 1-2 gyereke. Tehát, hogyha körülbelül összeszámoljuk, hogy hány ember lehetett, akkor durván olyan 2 millió ember lehetett, akik kimentek. Jó, ezeknek egy része gyerek volt, meg fiatal, de a 19 év fölöttiek közül 2 ember ment be Kánaánba. Erről megfeledkezünk sokszor, amikor ugye a kivonulásról beszélünk, mert végül azt tudjuk, hogy elfoglalták az ígéret földjét. És az a 600 ezer ember, a 2-t kivéve, azok átélték azt, hogy ketté nyílt a veres tenger. Átélték azt, hogy víz fakadt a sziklából. Látták a tűzoszlopot maguk előtt éjszaka, és látták a felhőoszlopot nappal. Hallották az Isten hangját, aki a Sinai hegyen beszélt hozzájuk, mennydörgés és villámlások között, és félelmetes volt, és azt mondták Mózesnek, hogy ne beszéljen hozzánk az Úr, te beszélj hozzánk, mert ha ő beszél, akkor meghalunk. Ezeket mind átélték, és végül nem mentek be. Ilyen sokan nem mentek be. Úgyhogy amikor mi az Istent megtaláljuk és döntünk mellette, akkor még nincs vége a küzdelemnek. Elnézést, ne haragudjatok, hogy ilyen így kiélezem ezt a dolgot, de nekem az az érzésem, hogy néha egy kicsit könnyelműen vesszük a hitéletet, és valóban az Isten mindent megad nekünk, mindent megad, arról is fogok beszélni, de nekünk tisztába kell lennünk azzal, hogy a hit útja a mi szempontunkból nem olyan egyszerű, és nem olyan könnyű. És inkább azt mondanám, hogy csapdákkal van tele. Könnyű, mert könnyű lehet, de hogyha nem vagyunk elég elővigyázatosak, akkor csapdába eshetünk, és ez mindannyiunkra, bármelyikünkre igaz lehet. Honnan tudhatjuk, hogy Isten bár elrejtőzködik, és nem láthatja őt senki, de valójában mégis meg lehet találni. Mit mond erről a Biblia? Azt mondja az Apostolok cselekedetei 17. fejezetének a 27. versébe, ez amikor Pál a görögökhöz beszélt az Areopágoszon, hogy keressék az Urat, talán kitapogathatnák, most nem szó szerint idézem, Igen. És megtalálhatnák, jól lehet, bizony nincs messze egyikünktől sem. Tehát azt is tudhatjuk, hogy Isten megtalálható, nincs messze tőlünk, de nem úgy, ahogy azt mi szeretnénk. És itt egy nagyon fontos dolgot tisztáznunk kell. Valójában nem mi keressük az Istent, hanem ő keres minket. És akik az Istent valamilyen szinten személyesen is megtalálták, azok erről tudnak bizonyságot tenni. És ha visszagondolunk az életünkre, akkor mindannyian láthatjuk, ha valamilyen alázatra eljutottunk, hogy nagyon sokszor nem rajtunk múltak a dolgok. Nagyon sokszor nem mi oldottunk meg problémákat. És nem nekünk köszönhető az, hogy most itt vagyunk, vagy hogy az Istenről hallottunk, hanem ő hozott olyan helyzeteket az életünkben, sokszor csodával határos módon, hogy valami módon mi ezen elkezdtünk gondolkodni, és nem utasítottuk el, és utána további helyzetek jöttek, és további késztetések és gondolatok, és akkor sem utasítottuk el, és most itt vagyunk. Isten sokkal korábban keresett minket, mint ahogy mi kezdtük őt keresni. Isten kezdetektől kezdve keres minket, és keresi az egész emberiséget, mindenkit egyenként. Azért nem találják meg sokan, mert az Isten keresésére nem válaszolnak. Tehát amit itt az előbb is felsoroltam, ezekből is az derül ki, hogy nem az Istenen múlik az, hogy nem fogjuk őt megtalálni. Tehát így most már egy kicsit talán így kezd tisztulni a kép, hogy is néz ki az Isten keresés az ember életében. Az ember részéről viszont szükség van arra az erőfeszítésre, ami miatt nekünk úgy néz ki, mintha a mi erőfeszítésünkből kellene őt megkeresni. Tehát a mi részünk nem hagyható ki ebből. Tehát az én szempontomból úgy néz ki, hogy én keresem őt. Tehát Isten keres engem, de nekem mégis erőfeszítést kell tennem, hogy őt megtaláljam. Azt mondja az ige a Példabeszédek 2-3-5-be, tehát a Példabeszédek második fejezet 3-tól 5-ig terjedő verseiben, ha a bölcsességért kiáltasz, és az értelemért a te szódat felemeled, ha keresed azt, mind az ezüstöt, és mind a kincset, kutatod azt, akkor megérted az Úrnak félelmét, és az Istennek ismeretére jutsz. Tehát a mi erőfeszítésünk nem hagyható ki ebből a dologból. Egy másik igébe pedig azt mondja Jézus, kérdezték Jézustól, hogy Uram, avagy kevesen vannak-e, akik üdvözülnek? Ő pedig mondta nekik, igyekezzetek bemenni a szoros kapun, mert sokan, mondom néktek, igyekeznek bemenni, és nem mehetnek. És ez is nagyon érdekes, hogy itt az igyekezzetek helyén a görög agonizomai szó van, agonizomai, ez az agóniával rokon kifejezés, ugye innen származik az is. Nem csak egy sima igyekezet, hanem egy küzdelmes, egy nehéz, egy élethalál harc, élethalálra szóló igyekezetről van itt szó. Tehát az embernek nem csak sima erőfeszítést kell tennie, hanem mindent rá kell tennie erre. És hiába, ugye ez azért fontos, mert ha megértjük a Bibliából, hogy az Isten keres minket, akkor az ember rögtön egy passzivitásba vonul vissza, mert azt mondja, hogy hát akkor majd megtalál engem. De nem. Ő keres engem, de nekem mindent meg kell tennem, hogy őt megtaláljam. És érdekes, hogy ez miért működik így. Erről is lehet beszélni, de valami miatt az Isten így állította fel, így vonult vissza, így rejtőzködött el, hogy nekünk keresnünk kell őt, és megtalálhatjuk, de csak egy bizonyos módon és egy bizonyos lelkülettel. Most viszont vizsgáljuk meg a következő, és talán az egyik legfontosabb szempontot, hogy mi az, ami miatt mi nem találjuk meg olyan könnyen az Istent. És én erre nem olyan régen jöttem rá, hogy nekünk először is azt kell tisztáznunk, hogy miért is keressük őt. Pontosan milyen okból keressük az Istent. Nem tudom, ti gondolkodtatok-e ezen már? Úgy egészen őszintén. Nem olyan egyszerű erre a válasz. Eszünkbe se jut sokszor. Azt tudjuk, hogy érdekel minket a dolog, szükségünk van rá, problémáink vannak, nehéz az életünk, meg kell találnunk az Istent. De úgy a szívünk legmélyén nem mindig tudjuk, hogy miért is keressük őt. Most meglepő dolgot fogok mondani. Kedves testvéreim, hogyha azért keresitek az Istent, vagy ha én azért keresem az Istent, hogy nekem egy problémám megoldódjon, akkor valójában nem az Istent keresem. Hogyha azért keresem, hogy egy betegségemből meggyógyítson, akkor valójában én a gyógyulást keresem, nem az Istent keresem. Én egy problémára a megoldást keresem, és ehhez az Istent eszköznek szeretném felhasználni. Ha azért keresem az Istent, hogy munkát adjon nekem, akkor én nem az Istent keresem. Jó dolgokat lehet kérni az Istentől. Ha azért keresem, hogy nekem mondjuk társat adjon, mert egyedül vagyok, és szükségem van egy társra. Istentől való dolog, hogy az ember egyedül az embernek nem jó. Ugye olvassuk a Bibliába, és Isten ígérte meg azt is, hogy szerzek néki segítőtársat, hozzáillőt. Ezek Isten ígéretei nekünk szólnak. És Isten meg is adja, hogyha jónak látja. De hogyha én személyesen azért keresem az Istent, hogy nekem társat adjon, akkor nem az Istent keresem, hanem én akkor a társat keresem. És hogy még egy másik példát is felhozzak, hogyha én azért keresem az Istent, mert nem szeretnék elkárhozni, ami szintén egy jó szempont és hasznos szempont, de nekem ez a szempontom, ez az okom, ez az indítékom, akkor megint azt kell mondjam, hogy nem az Istent keresem, hanem én élni szeretnék, én az életemhez ragaszkodok, és hogyha az Isten nekem ezt megadja, amit én szeretnék, akkor én megkaptam, amit szeretnék, és utána mit fogok tenni? Nem fog tovább érdekelni az Isten, mert megkaptam tőle, amit akartam. Most egy kicsit kiéleztem ezt a dolgot, de nem tudom, hogy érzitek-e, hogy mi ennek a... Hol van itt a csapda? Mert ez egy csapda. És itt nekünk rendet kell csinálnunk a lelkünkben, mert tudnunk kell, hogy mi miért keressük az Istent, mert hogyha nem tudjuk, hogy miért keressük az Istent, akkor meglepődhetünk, hogy mit kapunk majd tőle. És lehet, hogy nem fogunk neki örülni, amit kapunk tőle, és nem fogjuk érteni, hogy miért azt adta. És megbotránkozunk, és hátat fordítunk neki. És nehogy azt gondoljátok, hogy csak olyanokkal történik ez meg, akik most ismerkednek az Istennel. Ez olyanokkal is megtörténik, akik 10-20 éve tanítanak már, akik, ugye testvéreink, akik a közösségben vagytok, tudjátok, hogy volt rá példa, hogy valaki 10-20 év után hátat fordított ennek az egész ügynek. És nem tudjuk, hogy miért. Igazából nincs rá magyarázat. A jó Isten tudja, hogy miért, és valahol valamilyen csapdába esik az ember, és ez az egyik nagyon, nagyon fontos csapda, amit ismernünk kell. Mindenkinek van egy istene. Mindig. Az a mi istenünk, aki a mi gondolatainkat foglalkoztatja. Napközben, reggel, este, ami minket érdekel, ami minket mozgat, ami nekünk erőt ad, az a mi istenünk. És az a kérdés, hogy mi erre hallgatunk-e, vagy pedig azt az Istent keressük, aki van, aki létezik, aki él, és aki nem azzal egyezik meg, amit mi szeretnénk, ami a mi fejünkben van. Mi merünk-e hozzámenni, és merjük-e tőle megkérdezni, hogy ő mit szeretne? Ő mit akar nekem adni? Merem-e ki azt mondani neki, hogy Uram, te add nekem azt, ami nekem jó? Vagy csak azt tudom mondani, hogy hát kérem az áldásaidat, de hát szeretném, hogyha azt adnád meg, amire én vágyok. Kedves testvéreim, a vágyaink ölnek meg minket. Nem tudom, hogy ezzel egyet tudtok-e érteni. Az embert a vágyai ölik meg. És ennek, ennek esünk áldozatul mindannyian. Itt van a probléma gyökere. Mert ugye, amiket mi kérünk tőle, ezeket megadja. Hát mindannyiunknak megadja. Lehet, hogy nem úgy, ahogy mi szeretnénk, de mindenünk megvan, és több mindenünk van, mint amit szeretnénk. És hogyha megnézzük azt, hogy a világ nagy része hogy él, és hogy élünk mi, semmi okunk a panaszra. Semmi okunk a panaszra. Mibe kerül az ingyen kegyelem? Benne van a nevében. Ingyen? Ingyen van? Azt mondja az Isten, hogy ingyen kegyelemből. Hát nem ingyen van. Mindenbe kerül. Mindenünkbe. Hogyha én az Isten útjára lépek, akkor nekem mindent el kell tudnom engedni. És az Isten nem vesz el tőlem mindent, de amihez én ragaszkodom, azt lehet, hogy elveszi. És én úgy fogom látni, én azt fogom látni, hogy az Isten mindent elvett. Ez nagyon nehezen hangzik, tudom, de én adott esetben így élhetem meg, hogy az Isten mindent elvett. Mert ami nekem nagyon fontos, ami nekem annyira fontos, hogy fontosabb az Istennél is, azt el kell, hogy vegye. Mert hogyha nem veszi el, akkor elveszek. És nem ő fogja elvenni, hanem én fogom odaadni neki. Ő csak kérni fogja. És hogyha én nem adom oda neki, ha megtehetem, de akkor végül hátat fogok neki fordítani. Tehát az ingyen kegyelem ennyibe kerül nekünk. Hogyha valaki kezdettől fogva mindent el tud engedni, akkor már is mindent odaadott tulajdonképpen. De akkor is mindenbe került neki. Mindent, ami itt számít, ami itt fontos nekünk ebben az életben. Annak könnyű az ingyen kegyelmet elfogadni, aki nem ragaszkodik ahhoz, ami ennek akadálya. De ha ragaszkodunk valamihez, ami ennek akadálya, akkor azt fogjuk látni, hogy ez túl sokba kerül, ez túl sok. Az ingyen kegyelem az nem ingyenes. Sem az Istennek nem volt ingyenes, sem nekünk. De értitek, hogy mondom? Mert maga a kegyelem amúgy ingyenes, mert nem tudunk érte semmit adni. De nekünk ahhoz valamit lehet, hogy fel kell adnunk. És lehet, hogy több mindent is fel kell adnunk. És hogy még tovább fokozzam, mit ad érte Isten, mit ad cserébe? Semmit. Semmit, amire mi vágyunk. Amiket itt felsoroltam. Nem ezt fogja adni, hanem azt fogja adni, ami nekünk igazán jó, ami nekünk igazán hasznos, ami nekünk igazán számít. Na most kicsit szemléltessem úgy, hogy amikor például, nem olyan nehéz ez logikailag, amikor én vágyok egy gyógyulásra, vagy vágyok egy jobb munkahelyre, vagy vágyok egy társra, vagy valami nekem nagyon fontos az életemben, valami nagyon hiányzik, akkor azt hogy szoktunk gondolkodni? Szeretnék egy jó munkahelyet, egy jobb munkahelyet, mert akkor megoldódik minden problémám, és békességem lesz, és boldog leszek, ugye? Szeretnék meggyógyulni a betegségemből, mert ha meggyógyultam, akkor a többi nehézséget azt már könnyen veszem, akkor minden megoldódik, akkor békességem lesz, és boldog leszek. Szeretnék egy társat, mert most boldogtalan vagyok, így nem jó az életem. Istentől remélem, hogy megadja, mert ha megadta, akkor majd boldog leszek, minden rendben lesz az életemben, és minden jó lesz. És Isten hogy működik? Azt mondja, hogy ne ezt kérd tőlem, hanem ezt. Mert te ezt, ha megkapod, akkor nem leszel boldog. Itt vannak közöttünk már azért olyanok, akiknek már azért az évek egy kicsit előrébb haladtak, szebb korúak. Megkérdezek bárkit, hogy ha ezek a problémák megoldódtak az életébe valaha, mert sokunknak megoldottak, akkor utána felhőtlenül boldog volt az életetek? Megoldódott minden, és boldogok voltatok, és békések? Nem. Nem. Az ember nem tud boldog lenni. Hiába oldja meg a saját problémáit, és hiába oldódnak meg, nem lesz boldog az ember, és nem lesz békés. Mert nem úgy működünk, mert nem így vagyunk felépítve. Viszont valójában erre vágyunk. A lelkünk mélyén arra vágyunk, hogy békességünk legyen és boldogságunk legyen. hogy elégedettek tudjunk lenni. Ez minden vágyunk, és ezért kergetjük a vágyainkat, hogyha ezeket beteljesítjük, akkor ezt talán megkapjuk. De ezt ki sem mondjuk, mert nem látjuk, csak a lelkünk mélyén vágyakozunk erre, hogy talán ezt megkapjuk. De sosem kapjuk meg. Viszont Isten ezt adja meg nekünk. Egyből ezt akarja megadni nekünk. Ezektől eltekintve. És ez sokkal több, mint amit mi kérünk tőle, vagy mint amit szeretnénk. Ha valaki megérti ezt, vagy valaki igazán szembe mer nézni magával, és hátat mer fordítani a saját önzésének, akkor azt fogja mondani az Istennek, hogy vigyél mindent. Megéri. De ezt nehéz kimondani, nem? Ezt nehéz kimondani. Mindannyiunk feje fölött egy per zajlik, ha hiszünk a Bibliának. Sátán nem enged könnyen ki a kezéből minket. Mindannyiunkat számon tart. Minden tud rólunk, hogy úgy mondjam, dossziéja van mindegyikünkről, születésünktől kezdve. És egyénenként mindegyikünkért perel az Istennel. És ismeri a gyengeségeinket, a gyenge pontjainkat. A kezébe vannak az ütőkártyák, és ott vannak a nagy aduk. És nem tudom, hogy ti hogy gondoljátok, hogy hagyja egyetlen egy kártyát is kijátszatlanul. Tehát ő nem fog minket könnyen kiengedni a kezéből. És hogyha nekünk van egy gyengeségünk, amit nem győztünk le, akkor ő fog legyőzni minket, és a legnagyobb adukat a legvégére tartogatja. Tehát nekünk tudnunk kell azt, hogy nem az üdvösségünk, az, amíg itt élünk ezen a földön, mindvégig veszélyben lehet, viszont mégis könnyű végig csinálni, hogyha ismerjük az ellenségnek a stratégiáját, ismerjük a saját lelki világunkat, ismerjük, hogy bennünk mi van, és tudjuk, hogy az Isten mit akar. Ha ezeket mi megértjük, amiket most itt elmondtam, és belegondolunk, akkor rájövünk, hogy valójában könnyű üdvözülni. Csak lemondani kell tudni dolgokról. Nem az üdvösség megnyerése a nehéz, hanem a magunkkal szembeni küzdelem a nehéz. Magunkkal kell megküzdenünk a saját üdvösségünkért, nem az Istennel kell megküzdenünk. Hogyha ez nem így lenne, akkor mindenki üdvözülne ezen a világon. Szerintem nincs ember, akit megkérdezünk, akár ott kint, vagy akárhol, hogy szeretnél-e örök életet, és szeretnél-e örök boldogságban élni, mert ugye az, hogyha megkérdezek valakit, hogy akar-e mindig élni, valószínűleg azt fogja mondani, hogy nem, mert hát ezen a világon így azért nem lehet sokáig élni. De hogyha jól élnénk, ha boldogságban élnénk, ha nem lenne bűn, fájdalom, szenvedés, akkor mindenki szeretne élni. Hát az élet az több, mint a halál. Hát lenni jobb, mint nem lenni. Ugye sokan azt mondják, hogy hát az is önzés, hogy te örök életet akarsz. Hát hogyha te arról beszélsz, hogy önzetlenül kell érni, akkor gondold meg, hogy te mit akarsz. Hát önzésből keresed az Istent, mert te örök életet akarsz. De itt jó, érdemes megjegyezni, hogy különbség van az önzés, és az önzés és az értelem között. Valaminek van értelme, vagy nincs értelme, és valami, ami viszont önzésből származik, mert én valamit akarok, vagy nem akarok. Tehát amikor az ember azért szeretne élni, mert jobb élni, mint nem lenni, akkor annak van értelme. Annak van értelme. Az önzést pedig azért kell kiiktatnunk az életünk, mert azzal másokat károsítunk. Az másoknak a kárára van. Most nagyon világi szemszögből mondom, most szándékosan nem a bibliai retorikát használom. Tehát van értelme élni, és van értelme az örök életnek. És mégis azt mondja az ige, felolvasom nektek. Máté evangélium a 7. fejezet, a 13-14. verse. Menjetek be a szoros kapun. Tágas az a kapu, és széles az az út, amely a veszedelemre visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. itt alá is húztam magamnak, sokan vannak, akik azon járnak, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. Nem tudjuk, hogy a világ népességének hány százaléka fog üdvözülni, és hány százaléka nem. Erről a Biblia nem beszél. Sokszor szoktunk találgatni, hogy vajon hányan lesznek, kevesen, sokan, hogy lesznek. Van, aki azt mondja, hogy mindenki, van, aki nem. Ha hiszünk a Bibliának, akkor itt tudjuk. Annyit tudunk, hogy sokan lesznek, akik a széles úton járnak, és kevesen lesznek, akik megtalálják a keskeny utat. Ez valamit sejtett. Minimum egyharmad, kétharmad, nem? Mert a fele-felé, tehát a sokan és kevesen azért az már egy számottevő arány kell, hogy legyen. De valószínűleg még kevesebben lesznek. És miért lesznek még kevesebben? Nem találják meg azt. Lehet, hogy keresik, de nem találják meg azt. Mert visszafordulnak, mert hátat fordítanak neki, és azt mondják, hogy nem, erre nem. Mert egyébként mindenki szeretné megtalálni. Jobb könyvébe olvassuk a 3. fejezet, a 25. versében. Valószínűleg Jobbnál a legnagyobb, a legutolsó lapot játszotta ki a sátán, amikor megkísértette ezzel a nagy szenvedéssel. Azt mondja, hogy amitől remegve remegtem, az jött reám, és amitől rettegtem, az esik rajtam. Nem fogjuk tudni megúszni, hogy a saját démonjainkkal szembenézzünk egyszer, de Isten nagyobb a mi démonjainknál. Sokkal nagyobb. Végtelenszer nagyobb a mi démonjainknál. És Jób is győzött. És utána visszakapott mindent. És hogy valami jót is mondjak, mit ad nekünk az Isten? Mert azt mondtam az előbb, hogy semmit. De igazából mindent. Mindent. Ebben az életben megkapjuk azt, amire a szívünk legmélyéből vágyunk. A békességet és a boldogságot. Az embernek erre van szüksége. Békességre és boldogságra. Ha ki mondjuk, ha nem. Az Isten ezt fogja nekünk megadni ebben az életben, amire vágyunk. Ebből a világból mást azért kapunk, hogy végigéljük az életünket, mert szükséges, de a Biblia azt mondja, hogy itt minden megy a tűzbe. Tehát itt a világ és annak a kívánsága, az mind megszűnik, nem lesz. Azért nem adja azokat szívesen, mert azoktól úgyis meg kell válnunk egyszer. De ami nekünk megmarad, ami a legértékesebb, amire nekünk igazából szükségünk van, azt már itt megadja. És az örök életben mit ad nekünk? Ott tényleg mindent. Azt mondja, hogy örökösök lesztek. Isten az ura ennek az egész világmindenségnek, galaxisoknak, csillagoknak, mindennek. Minden az övé, és azt mondja, hogy az örököseim lesztek. Minden a tiétek, ami az enyém. Mindent. Tehát az, hogy mesés gazdagságunk lesz, azt nem lehet kifejezni. Mindent nekünk ad. Tehát csak azt tudom mondani, hogy megéri, még hogyha önző szempontból nézünk is erre a dologra. Akkor mi a válasz arra a kérdésre, hogy miért van az, hogy egyesek keresik az Istent és megtalálják, és miért van, hogy mások nem keresik és nem találják meg? Kik fogják megtalálni legvégül az Istent? Egy teológust idézek, aki történetesen katolikus teológus, de azért az még önmagában nem baj. Azt mondta, hogy azok fognak üdvözülni, akik végül mégsem tudnak belenyugodni a rosszba. Azok fognak üdvözülni erről a világról, akik végül nem tudnak belenyugodni a rosszba. Sem abban, ami az ő életükben van, sem abban, ami a világon van. Mert nekünk állandóan késztetésünk és kísértésünk van arra, hogy valamikor, valamilyen módon csak belenyugodjunk abba, hogy valamit nem jól csinálunk, és csak adjuk fel ezt a küzdelmet. De aki mindvégig nem adja fel ezt a küzdelmet, azt mondja a Biblia is, hogy aki mindvégig kitart, az üdvözül. Azok fognak üdvözülni, és azok fogják megtalálni az Istent, akik a bűnbe és a rosszba nem tudnak belenyugodni. Semmi módon nem tudnak belenyugodni. És legvégül egy vigasztalásul egy igét, hogy nem olyan könnyű azért az Isten kezéből kiesni. Isten nem hagyja olyan könnyen, hogy mi eltávolodjunk tőle. még hogyha mi sokszor el is távolodnánk, meg hátat is fordítanánk neki, az Isten számtalanszor utánunk nyúl. Egész addig nyúl utánunk, amíg már teljesen süketek és fakok nem leszünk. Mert az Isten szeretete nem olyan, mint a miénk. Sokkal nagyobb. És hogyha mi nem engedjük a mi gyerekeinket rosszba belesüllyedni, vagy a mi szeretteinket, akkor az Isten még annyira sem enged. Ameddig csak lehet, utánunk nyúl. És azt mondja a római fejezet 10. versének, római levél 10. fejezet 13. verse, hogy minden, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. Mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. És nincs itt kivétel. Az nem fog megtartatni, aki végül hátat fordít az Istennek. Aki végül teljesen hátat fordít az Istennek. Addig, amíg az Istenhez fordul, addig van reménysége. És addig erőt kap mindenhez, ahhoz is, hogy saját magával megküzdjön. Hát remélem, hogy nem keserítettelek el nagyon, és a nehéz beszédekből azért valami jót is, és hasznosat is tudtatok magatoknak kapni. Én kívánom, hogy mindannyian megtaláljuk az Istent. Keressük őt, és találjuk meg, mert meg kell őt találnunk. Különben nincs értelme semminek. Nincs értelme annak, hogy itt ülünk. Mehetünk haza akkor. De én hiszem, hogy meg fogjuk találni, és itt mindenki meg fogja találni. Amen.
Szerető mennyei atyánk, ahogy az igében is hallottunk, meg szeretnénk találni téged, ahogy erre minket bíztattál, hogy keressük a te orcádat szüntelen, mert ez az élet maga. Urunk, küzdelmeink vannak ezzel a kereséssel, mert küzdelmeink vannak magunkkal, de tudjuk, hogy te vársz minket, hogy nem mi keresünk téged, hanem valójában te keresel minket. És alkalmassá szeretnél tenni arra az életre, amit nekünk elterveztél, hogy te veled közösségben tudjunk élni. Szeretnél megszabadítani minket a mi megkötözöttségeinkből, a mi rabságunkból. És ezért munkálkodsz folyton. De mi sokszor ellenállunk neked, és számtalanszor hátat fordítunk neked. És köszönjük, hogy nem mondtál le rólunk. Köszönjük, hogy utánunk jössz, és kérlelsz minket újra és újra, hogy valójában te alázkodsz meg előttünk, holott nekünk kellene egészségesen megalázkodni, mint előtted, mint magunk előtt. Kérjük, hogy segíts nekünk ezen az úton végigmenni. Segíts nekünk győzni magunk fölött. Mert te hozzád jövünk, és tőled kérjük ezt a segítséget. És hisszük, és bízunk a te ígéreteidben. És komolyan vesszük, amit ígértél nékünk, hogy ha te hozzád megyünk, akkor nem vetsz ki minket. És aki a te nevedet segítségül hívja, az mind megtartatik. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi kéréseinket, Urunk. Jézus Krisztus, a mi megváltónk nevében. Amen.